Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Király István Dániel. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy Kína gyorsuló fegyverkezése nem változtat a globális katonai egyensúlyon. Az ázsiai óriásnak alig ha vannak globális céljai, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. Azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma a fokozódó kínai fegyverkezésre figyelmeztetett. Pusztai Balázs mondja el a részleteket.
Kína a következő évtized során legalább a mostani duplájára tervezi növelni az atomarzenáját, figyelmeztetett az amerikai védelmi minisztérium. A Pentagon összegzése megállapította, Kína képességei komoly ugrás előtt állnak. Háda Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója szerint azonban a távol-keleti óriás az amerikaiak értelmezése szerint sem kíván részt venni a globális katonai hatalmi versenyben.
Végeredményben Kína nukleáris erője azt érdemes tudni, hogy ezek meglehetősen kis méretű erők. Ma a Kínai Népköztársaság szakértői becsések szerint hozzávetőlegesen olyan 280-290 bevethető állapotú nukleáris robbanó eszközzel rendelkezhet. Ez egyébként a negyedik legnagyobb a világon, ugye Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország után. Na mondjuk fölfele kerekítjük ezt a 280-290-et mondjuk 300-ra, amennyi nagyjából a franciáknak van, és azt megduplázzuk úgy, hogy az amerikaiak számolnak, akkor is csak 600 darab bevethető állapotú robbanófér. Ez kevesebb, mint a tizede annak, amivel Oroszország vagy az Egyesült Államok rendelkezik jelenleg. Ez a legkevésbé sem borítja fel a globális erőviszonyokat. Ugye a végeredményben az Egyesült Államok ugyanakkor ezt a fejleményt nem úgy értékeli, hogy Kína be tudna vagy be akarna lépni valamiféle fegyverkezési versenybe Amerikával, sokkal inkább abba a dimenzióba illeszti, hogy a Kínai Népköztársaság, mint egy emelkedő katonai hatalom, szépen fokozatosan a potenciáját és az elrettentő kapacitásait is ehhez az emelkedő hatalmi szerephez igazítja hozzá, mert Kínának valójában van egy deklarációja, ez az elsőként való alkalmazás tilalmának a deklarációja, ami arról szól, hogy Kína nem vedd be atomfegyvert elsőként egyik állammal szemben sem.
Kína a földindítású manőverező robotrepülőgépek számában lehagyja több területen, például a hagyományos ballisztikus rakétákat és a hajóépítési kapacitásokat illetően pedig behozta az Egyesült Államokat. A Pentagon hangsúlyozta, hogy a pekingi kormány fegyveres erőinek aktív szerepet szán külpolitikai céljai elérésében. Háda Béla kutató szerint ugyanakkor ez aligha jelenthet globális célokat.
Ugye ma azt látjuk, hogy a kínaiaknak elsősorban a saját közvetlen stratégiai környezetükben vannak védelem és biztonságpolitikai célkitűzéseik. Ugye elsősorban a Dél-Kínai tenger, Kelet-Kínai tenger vidékén fennálló különböző területi vitákat szokták ebben a vonatkozásban kiemelni. Ha innen nézzük a dolgot, akkor Kínának nyilvánvalóan a fegyverkezése, a gyorsütemű fegyverkezése azt eredményezi, hogy ezekben a területi vitákban a kínai álláspont még erőteljesebb lehet, és adott esetben Kínának minden a lehetősége meg lenne ezeknek a vitáknak a saját szájéze szerint való rendezésére. Tehát ezt a célkitűzést önmagában a nukleáris fegyverkezés nem hozza közelebb. Más fegyverrendszereknek a fejlesztése, például a haditengerészet fejlesztése adott esetben közelebb hozhatják, ez az érintett kelet- és dél-kelet-ázsiai államok számára mindenféleképpen egyfajta fenyegetést fogalmaz meg. Ám azt is látnunk kell, hogy ennek a kibontakozásával már régóta számoltunk.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója szerint Kína nukleáris fegyverarzenájának fejlesztése azért sem változtat a globális biztonsági egyensúlyon, mert az ázsiai óriás közvetlenül határos két másik atomhatalommal, Oroszországgal és Indiával. Ez a három hatalom pedig kölcsönösen sakkban tartja egymást.
Világtükör.
Fehér Oroszországban új pártot alapítanak a korábban legnépszerűbb ellenzéki elnökjelölt hívei Együtt néven. A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint egyre nagyobb az esély a politikai rendszerváltásra Minszkben.
Miután Alekszandr Lukasenko elnök hétfőn napközben arról beszélt, hogy az ország új alkotmányában változtatni kell a bizonyos mértékben tekintélyelvű fehér orosz társadalmi rendszeren, az új alaptörvényt népszavazásra kell bocsátani, elfogadása után pedig lehetséges, hogy választásokat tartanak, az ellenzék új párt alapítását jelentette be.
Сегодня объявляем о создании политической партии вместе.
Videóüzenetében Maria Kolesnikova, a korábban legnépszerűbb ellenzéki elnökjelölt, Viktor Babariko üzletember stábjának tagja jelentette be, hogy Vmestje, vagyis együtt néven új párt alapításába kezdenek, hogy együtt küzdjenek tovább maguk és országuk függetlenségéért. Ijas György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint komoly esély van most a politikai rendszerváltásra Fehér Oroszországban, miután egyetértés alakult ki a kérdésben a nemzetközi közösség tagjai, így a nyugati államok és Oroszország között.
Szinte 100%-os annak a lehetősége és az esélye, hogy ez a hatalomváltás politikai rendszer megváltoztatáshoz megtörténik a következő időszakban. Nehezebb ügy azt előrejelezni, hogy ez mennyi időn belül és milyen körülmények között fog lezajlani, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy pozitívak olyan szempontból a kilátások, hogy egyébként a Lukasenko részéről is elhangzottak olyan javaslatok, amelyek a rendezett politikai váltást tenni lehetővé.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyetemének tanévnyitóján azt mondta, a fehér oroszoknak nincs szükségük külső közvetítőkre a belső viszonyaik rendezéséhez. Az orosz külügyminiszter hozzátette azonban, hogy az alkotmányreformra azért is szükség van, mert hozzásegít a kialakult helyzet rendezéséhez azzal, hogy megnyitja a párbeszédet a hatóságok és a civil társadalom között. Szergej Lavrov ma fogadja Fehér Orosz hivatali partnerét, akivel a két ország államfőinek két héten belül esedékes moszkvai találkozóját készítik elő. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Világtükör.
A novicsok idegméreg fejlesztői szerint nem a betiltott vegyi fegyverrel mérgezték meg Alekszej Navalnyit, mert akkor már rég halott lenne. A tudós ugyanakkor erősen politikai tartalmú megjegyzéseket is tett arról, mi lehetett az incidens célja. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Leonid Rinket a hidegháború idején a Szovjetunióban kifejlesztett idegméreg család egyik létrehozóját, a konfrontatív műsoráról híres és a Kreml irányvonalát támogató Vladimir Szolovjov tévés műsorvezető kérdezte. A kémia doktorátust szerzett Rink azt állította, lehetetlen, hogy Navalnyit novicsokkal mérgezték volna meg. Ezt arra alapozta, hogy a novicsok rendszer úgymond több komponensből álló koktél, amely nem áll készen a felhasználásra, amíg úgymond fel nem robban. Ezért szerinte nem lehet azt állítani, hogy a bloggert ezzel a módszerrel mérgezték meg. Rink, aki az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma Védelmi Bizottságának szakértője, nevetségesnek nevezte, hogy egyes emberek ellen lehetne bevetni a novicsokot, mert úgymond a rendszer egy egész katonai egységet képes megsemmisíteni. Egy másik tudós, Vladimir Ugoljov szerint, még ha meg is tudnák menteni Navalnyi életét, komoly komplikációkra számíthat a központi idegrendszer sérülése miatt. A gyakorlatban az ilyen mérgezést kapott emberek nem maradtak életben, mondta. A korábban idézett Leonid Rink közben arról is beszélt, hogy Navalnyi tünetei egyáltalán nem hasonlítanak az ilyen anyaggal történt mérgezés tüneteire, mivel az áldozat pupillái általában jelentősen beszűkülnek, görcsök és rángatózások indulnak be, és néhány percen belül bekövetkezik a halál. Így lehetetlen az a forgatókönyv, hogy a megmérgezett szemét több héten át életben tudnák tartani és repülővel elszállítani. A vegyész szerint Navalnyi tünetei hasnyálmirigy gyulladásra hasonlítottak. Rink ezzel ellentmondott a brit szakértők megállapításának, akik szerint 2018-ban Salisbury városában egy kilincsre kent novicsok anyaggal mérgezték meg Szergej Skripalt, az orosz GRU katonai elhárítás volt tisztjét és lányát, Júliát. Mindkettőjüket hónapokon át ápolták, és a brit hatóságok szerint életben vannak, és biztonságuk érdekében titokban tartják tartózkodási helyüket. Rink megszólalt az orosz állami tévé Veszti nevű hírműsorában is, ahol úgy fogalmazott, ha novicsokkal mérgezték volna meg Navalnyit, már rég egy másik helyen pihenne. Nem regisztráltak nála pupilla szűkülést. Tudnak a németek ilyet kreálni? Könnyen. Rink egy sor nem szakértőre jellemző megjegyzést is megengedett magának, például azt állította, Navalnyi számára a fő feladat az volt, hogy távozzon Oroszországból, de ezt egy büntető eljárás miatt nem tehette meg. Ezért ő és támogatói megrendezték ezt a nagy színdarabot, hogy elvigyék. Miért? azért, mert 88 millióval tartozik a barátnőjével együtt, utalt a blogger és aktivista ellen lefolytatott sikkasztási perre. Ring szerint továbbá valakiknek érdekük volt a német-orosz jóviszony lerombolása, ez volt a legfontosabb elem a színjátékban. Az ellenzéki német zöldpárt már is követelte az orosz gázszállító északi áramlat 2 vezeték építésének leállítását. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója.